Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, legtöbbször egy bibliai igét tanulunk meg először, és ez a bibliai ige, amit most megtanulunk, Dávidnak a szava a Zsoltárokból, Dávid királyé, aki ezt mondta: lefekszem és elalszom, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körös körül fölállt ellenem. De ti csak az elejét tanuljátok meg, amely így hangzik, még egyszer elmondom: lefekszem és elalszom, mert az Úr támogat engem. Nem tudom, hogy ti hamar elalusztok-e, vagy van-e közületek, aki egy kicsit félni szokott. Mert én tudok olyan gyerekeket, akik kérik, hogy maradjon égve a villany, mert fél, vagy menjen oda mellé anyukája vagy apukája. Hát, hogy miért félnek ezek a gyerekek? Lehet, hogy a felnőttektől hallottak sok rossz dologról, ami a világon történik, vagy valami olyan... Lehetséges az is, hogy valami buta rossz filmet néztek meg, ami tele volt borzalommal, vagy valami ilyesmit olvastak, és ezért félnek. De látjátok, mit ír Dávid a Zsoltárában? Lefekszem és elalszom, mert az Úr támogat engem. És ráadásul ezt képzeljétek el, akkor írta ezt a Zsoltárt, ezt az éneket, amikor nagy hadsereg vette körül sátortáborban aludt szemben az ellenséggel a harcmezőn, és mégis azt írta, hogy én lefekszem és elalszom, mert az Úr támogat engem. Ez most nem akarom, hogy ti feleljetek rá, csak úgy magatokban gondolkozzatok, hogy tudnátok-e arra gondolni, hogy mikor olvasunk még valakiről, aki ugyancsak félelmetes helyzetben nem félt. Hát ez a valaki Péter apostol, aki a kivégzése előtti éjszakán, úgy olvassuk, hogy úgy aludt a börtönbe, pedig két lánccal volt megkötözve, és négyszer négy katona őrizte, meg még kívül az ajtó előtt is, és annyira aludt, hogy mikor megjelent az Isten angyala, hogy megszabadítsa, így mondja a Biblia, hogy nagy világosság fény lett a börtönben, de ő nem ébredt föl a világosságra. Lehet, hogy az Isten angyala még szólította is, arra se ébredt föl, úgyhogy végül úgy olvassuk a Bibliában, meglökte az angyal az oldalát, hogy ébredjen föl. Hát lám, Péter is biztos így volt vele, hogy lefekszem és elalszom, mert az Úr támogat engem, ahogy a Zsoltáros írja, nincs miért félnem. Tehát azt ajánlom nektek, hogyha elfog titeket a félsz elalvás előtt, akkor kezdjetek csak gondolkodni. Nem megígérte a Jóisten, hogy az ő angyalai, ha nem látjuk, is jelen vannak? Ha a Jóistenhez imádkoztam, hogy őrizzen az éjszakán engem és a szeretteimet, nem alhatok el nyugodtan? Úgyhogy ezt ajánlom nektek, hogy mikor félni kezdtek, akkor gondoljatok ezekre, és jusson eszetekbe, amit Dávid király mondott, aki még egy sátortáborban a harcmezőn nagy ellenséggel szembe se félt: lefekszem és elalszom, mert az Úr támogat engem. És Péter apostol, aki még a börtönben a kivégzése előtti éjszakán is olyan mélyen aludt, hogy a nagyvilágosságra se ébredt föl az angyal megjelenésére, és meg kellett lökni az oldalát, hogy fölébredjen. Hát legyetek ti is ilyen Istenben igazán bízó hívő kisgyerekek, akik soha semmi körülmény között nem félnek, mert a jó Istenben bíznak. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom az ígét a 11. verstől a 16-ig. Tehát zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből a 11. verstől a 16-ig a következőképpen: igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. és nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna ő előtte, sőt mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, ez az ige szakasz olyan hatalmas bátorítást tartalmaz, hogy bár nagyon ismert, úgy gondolom, nem csak érdemes, de szükséges is átgondolnunk, hogy miről is szól ez a bátorító ige szakasz. Egy felhívással kezdődik. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba. Mit nevez itt az apostol nyugodalomnak? A végső üdvösséget, Isten országát az újjáteremtett földön, ami Jézus visszanyomatele nyomán, azt követően nyernek el majd a megváltottak. Szeretném megkérdezni, szép elnevezése ez a végső üdvösségnek, hogy nyugodalom? Még ennek a szónak a muzsikája is olyan jól esik az ember fülének, nyugodalom. Bemenni a nyugodalomba. De mit sugall ugyanakkor ez a kifejezés? Hogy a földi életünk, mielőtt eljutnánk ebbe a nyugodalomba, az küzdelem és harc. Ezért minél küzdelmesebb a földi élet, annál értékesebb az ígéret, hogy végül egy nyugodalomba léphetünk be. Nem tudom, ki kedveli a 167-es éneknek az utolsó sorát. Nekem nagyon sokszor eszembe jut bátorításul. És béke lesz részem a nagy harc után. Milyen reális ez a sor, ez a verssor, éneksor. És béke lesz részem, de majd a nagy harc után. Ezért nyugodalom a neve a végső üdvösségnek, Isten országának az újjáteremtett földön. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért fogalmaz így az írás, hogy mi igyekezzünk bemenni ebbe a nyugodalomba. Hát nem úgy van megírva, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Hát ha ez egy kegyelmi ajándék, akkor miért kell igyekezni bemenni abba a nyugodalomba? Azért kell igyekezni abba a nyugodalomba, mert ugyanez az Isten kegyelmi ajándéka, de nekünk van egy hatalmas ellenségünk, aki rájátszik a természetünk, a megromlott természetünkre, rájátszik a sebezhetőségünkre, és így mondanám, külső és belső akadályoknak a sokassága igyekszik meggátolni azt, hogy mi ebbe a nyugodalomba eljussunk. Van egy kedves unokaöcsém, ő ugyan nem hívő kifejezetten, de azért nagyon élnek a szívében sok minden, amit a nagymamától is tőlem hallott, és nem is közvetlen ilyen hitbeli kérdéssel kapcsolatban, de egyáltalán az élet küzdelmével kapcsolatban beszélgettünk a családunk történéseiről is, és azt mondja nekem az unokaöcsém, azt mondja, tudod, nem olyan az életünk, mint egy akadályverseny. És nekem annyira megragadta a fülembe ez a kifejezés, annyira fején találta a szöget. Az életünk, általában minden embernek az élete ezen a földön olyan, mint egy akadályverseny. De a hívő emberé, akit még ezen felül egy ellenség, egy természet feletti nagy ellenség, az ős ellenség mindenképpen szeretne megakadályozni, hogy célba érjen, fokozott értelemben akadályverseny, az egész életünk. Ezért seng olyan nagyon szép muzsikaként a fülünkben nyugodalom. A vége egy nyugodalom, béke lesz részem a nagy harc után. De azt mondja, igyekezzünk bemenni a nyugodalomba. Mert ebbe a nyugodalomba csak azok jutnak be, akik ezt az akadályversenyt veszik, akik egyik akadályt a másik után győzelmesen túllépik, és előbbre haladnak. Amikor azt mondja, hogy igyekezzetek, akkor eszembe jut Jézusnak a felhívása is amikor városokon és falvakon haladt keresztül, és útközben is folyvást tanított, valaki felvetette a kérdést, Uram, avagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Lukács evangéliumában megtaláljuk, a Lukács evangélium a 13. fejezetének a 24. versében ezt az igét, hogy Jézus erre így válaszolt, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan igyekeznek, és nem mehetnek be. Itt nem hagyhatom ki, hogy utaljak arra, hogy az eredeti szöveg hogy hangzik. Azért mondom még a görög szót is, mert még majdnem magyarul is értjük, mert ezt a szót mindenki ismeri, hogy agónia, ugye? Azt mondják valaki, agonizál, élet, halál, harc. És így van a görög szövegben, agonizeste, élet, halál, harccal igyekezzetek bemenni. És utána azt mondja, mert sokan igyekeznek, itt pedig olyan szóba van, törekednének, vágyakoznak, és nem mehetnek be. Mit lehet megérteni ebből az igéből? Hogy akik csak szeretnének, akik csak vágyakoznak, akik csak úgy törekednének, de nem élet-halál harccal akarnak bemenni, azok nem mehetnek be. Ezért Jézus felszólít, élet-halál harccal igyekezzetek bemenni. Mert ez egy akadályverseny, de ti élet-halál harccal igyekezzetek bemenni abba a nyugodalomba. És így folytatja tovább, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában essék. Hát ugyan kikre céloz itt? A szöveg összefüggést kell megnéznünk. Előzőleg a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, ugye utal Izraelnek a pusztai vándorlására, és ezt mondja róluk a 16. verstől, mert kik keseredtek el, nem de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által, kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig, avagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában, kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt. Akik jártassak a Bibliában, azok rájönnek, hogy melyik részletről van szó. Ugye amikor kémeket küldtek ki, hogy megnézzék az ígéret földjét, és nem, a kémek nagy része sem hitt az Isten ígéreteinek, a nép sem a képek jelentésére, és egy nagy lázadás tört ki. És akkor ugye Istennél ez nagy dolog az eskü. Isten a pozitív ígéreteire szokott esküdni, de ezúttal egy negatívum volt az esküvése. Esküvéssel mondta, ezek a lázadók, ezek a hitetlenek nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Döbbenetes. Van, amikor Isten ezt mondja ki, ilyen súlyos szóval. És engem nagyon elgondolkoztatott egy párhuzamos igeszakasz, ezt pedig megtaláljuk a Korintusi első levél 10. fejezetében. A Korintusi első levél 10. fejezetében ugyancsak Izraelre, az Ószövetség Izraelre, a pusztában vándorló népre, az Egyiptomból kijött népre utal, és ezt mondja. Így olvasom a Korintusi első levél 10. fejezetében. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan egy lelki eledelt ettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi őket, e kőszikla pedig Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. És még hozzáteszi a 11. versben, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tényleg én se gondoltam ebbe bele annyira, mint mikor ezt az ige szakaszt olvastam, hogy hát hatalmas tapasztalatokban részesültek azok, akik átmentek a Vöröstengeren. Azt mondja, mindnyájan a felhő alatt voltak, ugye tapasztalták, hogy a pusztában, meg már amikor Egyiptomból kivonultak, felhő ment fölöttük, éjszaka, meg tűzoszlop. Istennek a látható jelenléte. Van ennél nagyobb tapasztalat? Az, hogy megnyílt a Vöröstenger és átmentek. Aztán mindjárt egy lelki eledelt ettek, mert a manna táplálta őket éveken át, ami a mennyei kenyér volt. Amit arra az Isten gondoskodott nekik a kellő mennyiségben minden nap. Mindnyájan ittak a kősziklából, amely Krisztus szimbolizálta, ami a Mózes veszélyére megnyílt, és a pusztában vizet adott. És lehetséges, hogy egy ilyen nép, amely Istentől kapott elhívást, amely ilyen tapasztalatokon ment át, mégis valami beleborzong az ember, mikor olvassa, azoknak többségét nem kedvelte az Isten, és elhullottak a pusztában. És azt mondja, hogy mindezek példaképpen irattak meg a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elérkezett. Mintha csak azt mondaná ezzel az ige, és ezt húzná alá nagyon erősen, hogy igyekezzetek bemenni abba a nyugodalomba. És látjuk azt, hogy mi milyen könnyen ringatjuk magunkat egy hamis üdvbizonyosságba. Mert azt gondoljuk, hát ha én Isten népéhez tartozom, hát ilyen tapasztalatok vannak a hátam mögött. De azt mondja az Úr, igyekezzetek, élet-halál harccal igyekezzetek bemenni, mert sokan, akik csak törekednének, vágyakoznak, nem mennek be, nem jutnak el a nyugodalomig, a hitetlenség miatt. És azt mondja, az Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, hogy az írás mondja, mégis mi történt? Azoknak többségét nem kedvelte az Isten, pedig az ő nevéről neveztettek. És nem mentek be abba a nyugodalomba. Ez egy megrázó figyelmeztetés és intés. De nézzük tovább a zsidókhoz írt levélben, hogyan folytatja tovább a gondolatmenetet az apostol. Ugye így olvastuk, így folytatja tovább a következő versben, mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, és nincs olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Mi sokszor idézzük ezt a 12. verset, hogy Isten beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, így a szöveg összefüggésből kiemelve, mert tényleg hatalmas ige, de most én nagyon elgondolkoztam, hogy hogy illik ide a szöveg összefüggésbe. Mert ugye egy mert szóval kapcsolja az előbbiekhez, hogy igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba, és hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék, és utána mondja, mert Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. Én azt hiszem, itt a győzelem egyik titkára és biztosítékára világít rá az apostol, amikor azt mondja, hogy ha ebben az akadályversenyben győzni akarsz, ha nem akarsz a hitetlenség ugyanazon példájába esni, akkor támaszkodj erre az igére, mert az Istennek beszéde igen biztos. Élesebb a kétélű fegyvernél is. Elhat az ízeknek, velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat, a szívnek indulatait. És mintha ezzel azt mondaná, engedd, hogy megítélje a gondolataidat és a szíved indulatait. Ne csak olvasd ezt az igét, ne csak tanulmányozd ezt az igét, hanem engedd meg az Istennek, hogy a Szentlélek által ez az ige megítélje benned a gondolatokat és a szívnek indulatait is. Akkor nem esünk a hitetlenségnek ugyanazon példájába. Mert az ige az egy hatalom, de csak akkor hatalom az ige, ha nem csak hallgatjuk, nem csak olvassuk, hanem szinte belénk költözik, belénk ivódik, és teljesen átjárja és meghatározza a gondolkodásunkat. Nagyon elgondolkoztam egy igén, János evangéliuma 5. fejezetében találjuk, a 38. versben. Jézus azt mondta a korabeli zsidó vallási vezetőknek, és Isten igéje sincs maradandóan bennetek, mert annak, akit az Isten elküldött, ti nem hisztek. És utána mondta, hogy hát ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És mintha folytatta volna, és mégsem ismertek fel engem. És gondolkozom, hogy milyen érdekes, hogy Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Lehet, hogy megérinti a fülünket, egyik fülünkön bemegy, a másikon kimegy. Lehet, hogy átmenetileg lelkesít is, lehet, hogy átmenetileg megszólít is. De maradandóan van bennünk az Isten igéje. Annyira bennünk van, hogy engedtük, hogy elhasson az ízeknek, a velőszknek, a megoszlásáig, megítélje a gondolatokat, a szívnek indulatait, az én, az én véleményem, az én dolgaim, ezeket is hagyom, hogy az igének az ítélete alá essenek, hogy az ige határozzon meg mindent az életemben. Ha ilyen maradandóan nincs bennünk az Isten igéje, nem tud megóvni attól, hogy a hitetlenség ugyanazon példájába essünk. Csak akkor, hogyha az Isten igével ilyen kapcsolatunk van. Pál apostol azt mondja a Kolossé beliekhez írt levélben, Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mi olyan sokszor úgy azt mondjuk, milyen jó, hogy van Bibliánk, milyen jó, hogy szabadon lehet ma a Bibliához jutni, szabadon olvashatjuk, tanulmányozhatjuk. Csak hogy az ige azt mondja, ha neked van egy Bibliád, és azt gyakran olvasod, az kevés. Az a jó, ha az Isten beszéde benned lakozik. Már belül van az agyadba, a szívedbe, az elmédbe fölírva, és méghozzá gazdagon lakozik benned. Ha Isten minden igéjével élsz, amely az ő szájából származik, ha maradandóan van benned az Isten igéje, igen, akkor ez megóv téged, hogy a hitetlenség ugyanazon példájába esél. Akkor ez a sátánnak minden tőrét és csapdáját leleplezi előtted. Mert ez az ige ránk emberekre van szabva, mert az Isten tekintete előtt mindenek leplezetlenek és mezítelenek. És az Isten pontosan tudja, hogy az ő igéjével hova vágjon, mit érintsen, hogy az minket megóvjon az ellenségnek a tőreitől. De ez csak akkor segít rajtunk, még egyszer mondom, hogyha lakozik bennünk, ha gazdagon lakozik bennünk. Ha nem itt van a Bibliánkban, jaj, megkeresem, hol is van a Bibliámban. Hanem már ezek az igék összeálltak a lelkünkben, ha ezek az igék párbeszédet folytatnak bennünk. Úgy, ahogyan mondja egy helyen a példabeszédek könyve, olyan ez az ige, hogy amikor aluszol, őriz téged. Mikor felserkensz, beszélget veled. Szinte külön tudatosan elő se kell hívnod. Annyira gazdagon laknak benned, hogy csak úgy megszólalnak maguktól, csak úgy vezetnek, irányítanak téged, mint az iránytű. Aztán így folytatja tovább. Még valami kell a győzelemhez. Az Isten igéje egymagában nem elég. Bármennyire tökéletes iránytű, és bármennyire megóv a sátánnak a tőreitől, és a hitetéseket leleplezi. Mert így mondja a 14. versben, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Először kezdjük ezzel, hogy lévén nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Testvérem, mi az, hogy főpap? Mert aztán néven is nevezi, ugye, hogy Jézus az Isten fia. Mit jelent az, hogy Jézus főpap? Nem tudom, valahogy elolvastátok a figyelmesen Mózes második könyve 28. fejezetében, hogy milyen volt az Ószövetségben a főpap öltözete, a főpapé, aki Krisztust jelképezte. Azt olvastuk, hogy a vállán volt, egyik vállán, másik vállán 6-6 ónix kő, és bele voltak vésve Izrael törzseinek a nevei. Az efódra erősített melvérten pedig aranyboglárokba foglalva 12 drágakő, megint csak az Izrael 12 törzsének a neveivel. És az íge azt a magyarázatot főzi hozzá, hogy a szívén hordja az ő népét, amikor Isten előtt megjelenik, és a vállán hordja azoknak a gondjait és problémáit. Nem csodálatos szimbólum volt ez? Az a haszontalan Izrael, bocsánat, de az Isten mégis azzal a reménységgel, hogy sokakból valami válhat, aranyboglárokba foglalva, drága kövekbe vésve a neveik, és a vállán és a szívén hordja ezeket, mikor az Isten előtt megjelenik. És ez volt Krisztusnak az előképe. És Krisztus az övéit, a benne bízókat, az ő hívő népét így hordozza a vállán és a szívén, a mennyei szentélyben az Isten előtt. Azt mondja, áthatolt az egeken. Hát nem mint a földi főpap, csak a jövendő jók árnyéka előtt teljesít szolgálatot, hanem magában a mennyben az Atya szín előtt jelenik meg érettünk vállán és a szívén a mi ügyeinkkel. És azt mondja, lévén ilyen nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, aki az ő emberi természetét mindörökre megőrzi. Ha ő rá tekintünk, hogy ő hozzá folyamodhatunk, hogy ő képvisel minket, hogy rábízhatjuk az imádságainkat, rábízhatjuk a kéréseinket. Ha nekünk így bejárásunk van az Isten kegyelméhez, ahogy Pál apostol fogalmaz, ha erre nagy főpapra szegezzük a tekintetünket, akkor le tud győzni az ellenség. Ha egyik oldalon az Isten igéje lakozik bennünk, maradandóan bennünk az Isten igéje, és erre a nagy főpapra tekintünk, és erre a nagy főpaphoz folyamodunk minden kérésünkkel, aki áthatolt az egeken, aki az Isten szín előtt képvisel minket, le tud győzni az ellenség. De ha ide szegezzük a tekintetünket, arra, amit körülvesz, és akkor elkezd így nekünk nőni a veszedelem a szemünkben, akkor elcsüggedünk. De ha ezt nem felejtjük, hogy lévén nagy főpapunk, aki áthatolt az edeken, nem fogunk elcsüggedni. Egy rövid kis történetet mondok el nektek. Ezt lehet, hogy valamikor régen említettem, ezt én is úgy olvastam, hogy valaki nagyon sokat kesergett a sátán hatalmán, és mindig azon panaszkodott, hogy milyen nagy hatalma van az ellenségnek. És egyszer álmot látott, ami minden bizonnyal ennek az egyébként hívő léleknek, aki azonban nagyon tudott keseregni, és megijedni, és félni, egy Istentől adott álom volt. Hölgy volt az illető, és álmában azt álmodta, egy szobában van, és oda belép egy idegen férfi, és ő iszonyúan megijedt tőle. Álmában így meregen rá szegezte a tekintetét, és az az alak az álmában kezdett nőni, 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 végül akkorára nőtt, hogy a plafonig betöltötte a szobát. Ugye tudjuk, álomban sok fantasztikus dolog történik. Egyszer csak álmában összeszedte magát, és azt mondta, Krisztus az én Uram, és én nem félek tőled. Akkor álmában kezdett zsugorodni, zsugorodni ez az alak, végül olyan kicsi lett, hogy az ajtó alja és a küszöb között kicsusszant a szobából. Értjük a szemléltető ábrázolást, ha te rászegezed a tekintetedet a realitásokra, a földi, emberi realitásokra, a nehézségekre, a bajokra, akkor azok nőni kezdenek a szemedbe. Végül az egész látóhatárodat betöltik. Végül már a sátánnak a hatalmáról fogsz örökké beszélni, meg gondolkodni. De ha megfordítod a dolgot, és azt mondod, hogy Krisztus az én Uram, és én nem félek, és eszedbe jut, hogy lévén nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, akkor ezek a nehézségek így kezdenek szépen összemenni. És te erőt és bátorságot kapsz. Ez az akadályversenyben a győzelemhez, ezért nagyon fontos, nem csak az Isten igéje, hanem az, hogy ő rá, az élő Krisztusra, a mennyei szentélyben minket képviselő, értünk közben járó Krisztusra szegezzük a tekintetünket. És szeretnék még valamit ennek a Biblia versnek a végével kapcsolatban is megemlíteni, valami fontos magyarázat, mert ugye itt így mondja, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Ezt iszonyatosan félre lehet érteni. Ugye emberek szokták mondani, hogy hát amiben születtem, abban halok meg, hát még maga Krisztus is biztosít, hogy ragaszkodjunk vallásunkhoz. Na de hát mi épp az előbb olvastunk, hogy vigyázat, mert még emberek mehettek át a legnagyobb tapasztalatokon, és lehetett az Isten választott népe, de a hitetlenség miatt akár azok többségét sem kedvelte. Ilyen nincsen, hogy egy vallás, egy keret téged megment, ilyen nem létezik. Az eredeti szövegben az van, hogy homológia, ami azt jelenti, hogy a hitvallásunkhoz ragaszkodjunk, nem a vallásunkhoz. Nem valamilyen emberi kerethez, nem. A hitvallásunkhoz ragaszkodjunk. Körülbelül az a mondani valója ennek, amit Pál apostol így ír a Timóteushoz írt második levélben. A Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében így olvasom, a 12. verstől a 17-ig. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig is az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván, kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, amely az Isten igéjén alapul. De te maradj meg azokban, amiket tanultál. Honnét tanultad, honnét vetted az Isten igéjéhez. Ehhez ragaszkodjunk. És utána még mindig folytatódik az ige, a zsidókhoz írt levélben is, ez a koronája a vége. Így olvasom a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében a 15. és 16. verset. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Itt is szükséges egy fontos fordítási pontosítás, mert így mondja, nem olyan főpapunk van, akkor ne tudna megindulni gyarlóságainkon. Hát ez a gyarlóság, ez egy nagyon veszélyes szó. Mert ezzel mi emberek szoktuk mentegetni a mi bűnös csetlő botló voltunkat, és ugye emberek szeretik azt mondani, hát Isten tudja, hogy gyarlók vagyunk. Hát tudja, hogy az ember esendő, hogy könnyen elbukik, könnyen bűnbe esik. És hát még a Bibliában is megvan írva, hogy meg tud indulni Isten a mi gyarlóságainkon. Óriási tévedés, hogy az Isten a bűnnel bármilyen szinten kiegyezne. Nincs megírva róla, hogy Isten bűngyűlölő? Nincsen megírva, hogy ő maga is megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Kicsit nekünk furcsán jön ki a mi fordításunk, hogy kivéve a bűn, mert ugyan mivel mással, mint bűnnel. Úgy van az eredeti szövegben, de bűn nélkül. De anélkül, hogy vétkezett volna. Megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de anélkül, hogy vétkezett volna. Isten bűngyűlölő, és ő bár megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de anélkül, hogy vétkezett volna. Bele ne csúszunk abba, hogy azt hisszük, hogy gyarlóság címén Isten kiegyezik a bűneinkkel és a gyengeségeinkkel, mert ő meg tud indulni a gyarlóságainkon. Az eredeti szövegben az van, hogy azt is azért mondom, hogy aszténeia, mert ez is olyan szokták mondani, hogy valaki aszténiás alkat, szó szerint azt jelenti a gyengeségeinken, vagy erőtlenségeinken. Isten meg tud indulni az erőtlenségeinken, a gyengeségeinken. Legyen ez akár fizikai gyengeség, hogy már kimerültünk, legyen ez akár csüggedés, legyen ez akár kétségbeesés magunktól, hogy látjuk az erőtlenségeinket, hogy milyen gyengék vagyunk a bűnnel szembeni küzdelemben. Ha amikor mi erőtlenek vagyunk, de az Istenhez folyamodunk segítségért, akkor az Isten megindul rajtunk. Amikor ő látja, hogy a fizikai erőnk elfogyott, amikor azt látja, hogy a lelki erőnk telettébb megpróbáltatott, és azt látjuk, hogy a csüggedés környékez. Amikor azt látja, hogy most már kétségbe vagyunk esve saját magunk miatt, hogy ennyire folyton megkísérthetőek vagyunk, meg mély szomorúságunkra újból és újból elesünk, és emészt minket ez az erőtlenség, és hozzáfolyó, igen, ezen megindul. De az olyan gyarlóságon, amiben beleférnek a bűneink, a bukásaink, a könnyelműségünk a bűnnel szemben, na ezen Krisztus nem indul meg. Ezzel nem egyezik meg. Vigyázzunk ezzel a gyarlóság szóval. Ő az erőtlenségeinken, a gyengeségeinken indul meg. Ezt mindenkor megérti, és ilyenkor mindig közel a segítség. Van egy olyan megrendítően szép ige, Mózes 5. könyve, 32. fejezetében. Mózes 5. könyve, 32. fejezetében, a híres Mózes énekében ezt a részletet találjuk, a 36. vers. Mózes 5. könyve, 32. fejezet, 36. vers. Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönnyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, a védett és védtelen odaban. Nem szépséges ige? Az ilyenfajta erőtelensége megindul az Isten. Megkönnyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, a védett és védtelen oda van. És nézzük tovább ezt az igét. Azt mondja, ez a mindennek a koronája végül a 16. vers. Olyan csodálatos a gondolatmenet ennek a szakasznak. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Megkérdezem, gyönyörű kifejezés ez, hogy a kegyelem királyi széke? Hát félre mindenféle téves istenképpel, hogy mi ne valami engedjük, hogy valami ember alkotta komor elképzelések beárnyékolják az Isten felől való gondolkodásunkat. az Isten királyi széke, a kegyelem királyi széke. Ezt soha ne felejtsük el. Azt mondja, bizalommal menjünk a kegyelem királyi székéhez, és így folytatja, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mit gondolunk, ez egy felesleges szóhalmozás, hogy két szót mond, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk? Nem. Mert nekünk Istennél legelőször mindig irgalmasságot kell találnunk. Miért? Mert mindannyian méltatlan emberek vagyunk, mindnyájunknak sajnos vannak, minél érzékenyebb a lelkismeretünk, annál inkább látjuk, hogy mennyi botlásunk és törvényszegésünk. De ha Isten elé úgy megyünk, hogy nem azzal megyünk, hogy ezt add meg, azt add meg, hanem legelőször azért megyünk, hogy irgalmasságot találjunk. Ha legelőször úgy megyünk az Isten elé, hogy bocsánatát kérjük, hogy irgalmasságot kérjünk a Krisztus áldozata alapján. Úgy, ahogy Dániel imádkozott, azt mondja, vallást tettem az én népem bűneiről és az én bűnömről, és úgy terjesztettem az én kérésemet az én Istenem elé. És el is hangzott a száján, nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük előtt versedezéseinket. És aki irgalmasságot nyert, az kegyelmet is nyer. A kegyelem pedig az alkalmas időben való segítséget jelenti, hogy akit az Isten hitáltal megigazított, akinek megbocsátott, aki Krisztus áldozata közben járása által irgalmasságot nyert, ott most kitárul a menny kapuja, és az Isten küldi a segítséget, adja a kegyelmet, adja azt az erőt, vagy azt a isteni közbelépést, amire éppen szükség van. Megkérdezem, nem csodálatos az ige? Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Mert az Isten királyi széke a kegyelem királyi széke, és a mi főpapunk meg tud indulni a mi erőtelenségeinket, és nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. És így mondja tovább, hogy irgalmasságot nyerjünk, soha ne imádkozzunk másképp, mint akik tudjuk, hogy először is irgalmasságot kell nyernünk. Mindig tudatosítsuk, hogy önmagunkban nincs jogcímünk, és nincs érdemünk, hogy az Istentől bármit kérjünk, és csak is a Krisztus áldozata és közben járása alapján irgalmasságot kérünk. De az irgalmasság mellett meg fogjuk kapni a kegyelmet is, azt a segítséget, amire szükségünk van. Szinte az Isten tisztelet végéig gondolkoztam azon, hogy elmondjam egy tapasztalatomat, ami két nappal ezelőtt történt, a hét csütörtökön, de mégiscsak elmondom nektek, hogy mennyire igaz ez, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székehez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Egy nagyon nehéz reggelem volt, és én nagyon óvakodom attól, hogy kimondjak egy ilyen szót, hogy nem bírom tovább. Én ezt már nagyon régen megtanultam, hogy ez a hitetlenség szava is, ilyet nem szabad mondani. De annyira szorongatott helyzetben voltam, és különösen láttam, hogy a főiskolánkat belülről, kívülről micsoda veszélyek fenyegetik, és szóval olyan mértékben nyomasztott, hogy kimentem itt egy helyre, és olyan teljes szívemből azt mondtam, hogy még mindig félek kimondani azt, hogy nem bírom tovább, de Istenem, te látod, most kérlek, valamit küldj a mennyből, hogy tudod, hogy most mire van szükség. Szinte csak percek teltek el, csengett a telefonom, és valaki fölhívott, és a következőt mondta. Több 10 millió forintot szeretne adni a főiskola építésének a befejezésére. Szeptember elején megérkezik, neki fogunk, és a tél beálltáig. Amit csak lehet, haladjunk előre. Ennek nem volt semmi előzménye, ez abszolút váratlan, abszolút érthetetlen, de abban a pillanatban szinte fölment a mennyei, de még így is imádkoztam, hogy Krisztusom, aki, mert megvallom, én gyakran szoktam mondani, Krisztusom, aki vagy a mennyei szentélybe, és ilyenkor én is próbálom magamban erőst, hogy lévén nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. És úgy kértem, hogy Istenem, most segíts, most látod, hogy itt van a szakító szilárdság pontja. Most küldj valamit. perceken belül megérkezik ez a telefon. Szóval azért ez az alkalmas időben való segítségül. Irgalmat nyerjünk, kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Tehát én szeretnék mindenkit bátorítani, hogy gondoljuk végig ezt az igazszakaszt sokszor. Igyekezzetek bemenni abba a nyugodalomba. És ne rémüljünk meg az akadályversenytől. Mert ha ezeket a szabályokat betartjuk, hogy az Isten igéje, engedjük, hogy megítélje a gondolatainkat és a szívnek indulatait, és rendeljük alá magunkat ennek az igének, és nézzünk a nagy főpapunkra, és bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, akkor akár milyen szigorú ez az akadályverseny, a Jóisten a nyugodalomig el fog segíteni minket. Szívemből kívánom, hogy az Úr mindannyiunknak adjon bátorságot, erőt és reményt. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 266-os számú énekünket. Az első, harmadik és negyedik verset énekeljük, majd imádság után az ötödiket. Tehát záróénekünk a 266-os ének, első, harmadik és negyedik, tehát a kettest kihagyjuk, versek. Ima után az ötödik. A záró imádsághoz is megkérjük, hogy aki teheti, azokkal letérdelve imádkozzunk.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és add, hogy mikor ezt a szót olyan sokszor kimondjuk, de add, hogy mikor kimondjuk, akkor végig gondoljuk, hogy te vagy a mi nagy főpapunk, közvetlen ami mennyei atyánk szín előtt, akinek a királyi széke szintén a kegyelem királyi széke. Ó, Urunk, add, hogy egyszerre lássuk a mi erőtlenségünket, egyszerre szembesüljünk azzal igazán komolyan, és meg is valljuk előtted, hogy szívből kérjünk irgalmasságot, de ugyanakkor bízunk a te végtelen kegyelmedben, hogy te alkalmas időben mindig küldess segítséget, ha mi hittel küldjük fel hozzád a kéréseinket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy emlékeztess minket arra, hogy Krisztusunk, te is felhívtál, És az apostoli levélben is ismétlődik a felhívás, hogy igyekezzünk, élethalál harccal igyekezzünk bemenni a nyugodalomba. És ne riadjunk meg az akadályversenytől, de vegyük azt komolyan, és ne engedjünk a kényelem szerető emberi természetünknek, amely mindig keresi a dolgoknak a könnyebb végét, amely mindig is szeretne békét látni és nyugalmat, és nem inkább visszariadni a nehézségektől. Urunk, kérünk, segíts, hogy Te veled győzelmet arathassunk minden tekintetben, és ajándékozd mindegyikünknek a Te békédet és élő reménységet. Segíts, hogy soha se a földi realitásokra, a fenyegető nehézségekre szegezzük a tekintetünket, hanem mindig Te rád, nagy főpapunkra a mennyei szentélyben. És legyen a Te ígéd, ami ösvényünknek a világossága, ami biztos iránytünk. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és maradj velünk. Amen.
És énekeljük a megkezdett énekünket, 266-os ének 5. versét.